Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. Ferenc pápa a csütörtöki audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szentjavatás ügyek dikasztériumának prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között szerepel Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismerése, amelynek köszönhetően tehát boldoggá avatják az 1945-ben hitből fogadott tisztaságát védő és ezért vértanú halált szenvedett szent életű munkáslányt. Mindszenti József indította el az eljárást, külön öröm, hogy az ő veszprémi érseki kinevezésének kereken 80. évfordulójának évében történt ez, nyilatkozta a Vatican News portálnak Udvardi György érsek. Isten, aki öröktől fogva szeret bennünket, úgy tekint ránk, mint a legszeretőbb édesapa és a leggyengédebb édesanya, jelentette ki Ferenc pápa a gyermekek első világnapjára küldött üzenetében. A Szent Atya ebben közölte, ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk, egységben kell lennünk Jézussal. A gyermekeknek szentelt első világnap, ez a hétvége Rómában. Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, hozzátéve ezt jelenti az a mondás, hogyha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint az orosz veszély súlykolása Európában azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse, ha a nyugati államok belépnek a konfliktusba. A kormányfőt a jelenlegi brüsszeli-washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékezteti, ahogy az a világháborúkat megelőzően is történt. A miniszterelnök nem érti, hogy ha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha az ukránoknak van igazad, de miért nem elszigeteljük ezt a háborút, hanem egyre inkább belesodródunk abba. Nem tudni, az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben, és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, mondta. Vlagyimir Putyin kész befagyasztani a háborút, ha a jelenlegi hasztéri frontok mentén Ukrajna elismeri a két ország közös határait, írta meg a hvg.hu portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az orosz elnök ezentúl tárgyalásos tűzszüneti megállapodást is készkötni ebben az esetben. Amennyiben azonban Ukrajna nem válaszol, Oroszország folytatja a harcokat. Kaja Kallas ész miniszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután előző éjszaka orosz határőrök az észtfél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Orbán Viktor faktumnak tekinti, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot, szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, hogy kitengedjenek az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a kormányfő a reggeli rádióinterjúban. A magyar kormány azért nem támogatta a július 11-ét a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánító ENSZ határozatot, mert az egész régió számára igen veszélyes ellentéteket élezthet újra a Nyugat-Balkánon, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem az a kérdés, hogy szörnyűséges tett volt-e az, hanem hogy egy ilyen határozat 30 esztendő múltán a jelen pillanatban hozzájárul-e a nyugat-balkáni térség nyugalmához és békéhez, vagy épp ellenkezőleg. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 39 000 fővel 4 749 000-re emelkedett, a munkanélküliek száma 217 000 fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az elmúlt évtizedben a magyar gazdaság teljesítménye nőtt, miközben az adóelvonás mértéke csökkent, mondta el a pénzügyminiszter a Magyarország 10 legnagyobb adózója elismerés átadó ünnepségén. Varga Mihály kifejtette, az EU-ban Magyarország ért el az egyik legnagyobb gazdaságfehérítést, az áfarés mértéke a 2010-es 22,3-ről 4,4%-ra csökkent. Végül az időjárásról. A folytatásban már derültebb lesz az ég, de a záporok, zivatarok esélye megmarad, helyenként még mindig előfordulhatnak hevesebb viharok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó szállításunkat. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket.
Véleményem szerint az atomenergiának akkora szerepe lesz a zöld átállásban, amekkorát hagyunk neki. Tehát az atomenergia az egyetlen jellegű energiaforrás, amely elméletileg és bizonyítottan gyakorlatilag is képes arra, hogy dekarbonizálja legalábbis a villamos energia termelést. a villamos energiatermelés gyakorlatilag teljes egészében képes dekarbonizálni, aztán az, hogy már a fűtési, illetve szállítási üzletágakhoz tartozó kibocsátást mennyivel csökkentjük, az már egy távolabbi kérdés. De a villamos energiatermelést, ez az egyetlen egy olyan iparágban, vagy hát energiatermelési mód, amely valóban és bizonyítottan, tehát már működő példákon keresztül bizonyítva képes dekarbonizálni az energiatermelést. Ez igazság szerint egy PR jellegű probléma. Tehát itt nem technológiai jellegű problémák, és általában nem is technológiai jellegűek az ellenvetések sem, hanem PR jellegű kérdések, és innentől kezdve igazából az emberi pszichológia az, ami meghatározza, hogy milyen mértékben hasznosítjuk ezt az energiaforrást.
Nagyon érdekes ez a helyzet, mert ez a fekete-fehér jelleg, ez nem csak a közbeszédre jellemző, de a tudományra is. Ugye műsor előtt mutattam, hogy a Science Direct-en gyakorlatilag az első két cikk, amit az a nukleáris energiára kiad a kereső, az 180 fokos ellentétben áll. Az egyik azt mondja, hogy gyakorlatilag megvalósíthatatlan a klímavédelem az atomenergia mellett, a másik pedig azt mondja ki, hogy az atomenergia fúj, csúnya, rossz, és még ráadásul hátráltatja is a zöld átállást. Ennek a nagy része az egyébként szerintem két okra vezethető vissza. Az egyik az egy inkább politika-földrajzi ok. Gyakorlatilag van egy olyan jelenség, hogy az emberek az ismeretlen technológiától átlába félnek. Csak valaki keressen rá, hogy annak idején a váltó áram, egyenáram témakörbe Edison meg Tesla egymás ellen milyen lejárató kampányt indított. Ez mai napig ugyanígy megvan az energiaszektorban. Azért nálunk Európában az egy lazan 40 éves munka van az atomenergia ellenes ilyen fóbiás hitegetésben. Szerintem ennek a legjobb példája az egyébként Fukushima volt, amikor elmondták, hogy úristen, most azt az erőművi baleset miatt 4000 embert kellett telepíteni, és több száz ember meghalt. Ez tök jó, csak annak valójában semmi köze nem volt az atomerőműhöz, azok az emberek a földrengésbe haltak, meg a földrengés miatt kellett, meg a cunami miatt kitelepíteni őket. Az atomerőműben elvileg egy egész darab ember halt meg, ugye ez egy munkás volt, aki sugárterhelést kapott, és emiatt rákos megbetegedésben elhunyt. Meg ugye volt egy ember, aki fizikai sérülést szenvedett a földrengés során az erőmű területén, hát gyakorlatilag egy betondarab esett rá. Tehát ez, hogy mondjam, ez az erőműben történt, de a sugárzáshoz semmi köze nem volt ennek. Tehát a másik dolog, hogy ez nem véleménykérdés, hogy atomenergia az most zölde vagy nem, ezt a Nemzetközi Energiaügynökségnek egy elég komoly modellezése előzte meg. Vagyuk be, ők azért értenek az energiához, és ők gyakorlatilag a karbonsemleges modellben azt mondták, hogy gyakorlatilag, hogy 2040-ig meg kell duplázni az atomenergia mennyiségét, hogy elérjük a klímacélokat. Ennek nagyon egyszerű oka van. Az atomerőmű építése nagyon drága, a maga az erőmű építés egyébként nagyon környezet szennyező dolog, mert ugye a betongyártás, uránbányászat, stb. Ez környezet szennyező dolog. Szóval szokták hozzátenni, és az összes többi energiatermelési módszer gyártása is nagyon környezet szennyező. Tehát a lítiumbányászat a semmivel se környezetbarátabb, mint az uránbányászat. A napelemekhez szükséges alkatrészek legyártása, vagy a betonkiöntés, amit használnak a szélerőműveknél, az pontosan ugyanolyan környezeti lábnyommal jár. A beton az beton, teljesen mindegy, hogy atomerőműbe rakjuk bele, vagy szélerőműbe, vagy mondjuk egy gátba. És ez egyébként ugyanez a tanulmány kimutatta azt is, hogy egyébként gyakorlatilag az atomerőműnek a teljes életciklus alatt, kilovattórára leosztva a széndioxid lábnyoma, az pontosan ugyanakkor, mint a szélerőművé. Nem kisebb, nem nagyobb. Egyébként a naperőművé egy kicsit nagyobb, mint a szélé vagy az atomé. Ráadásul az fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag egy hamis kompozíció miatt gyakorlatilag Európában, ez sajnos egy politikai sajátosság, hogy ugye a zöld pártok egy része a szavazatokat úgy szerezte, hogy az embereket riogatta atomerőművel. Ez sokszor egyébként nagyjából az 5G Conteo szintjén valósult meg, tehát erről majd szerintem fogunk beszélni. És ugye az a hamis felosztás terjedt el, és akkor itt már egy kicsi földrajz is van benne, hogy nekünk választanunk kell a megújulók és az atomerőmű között. Vagy-vagy. A kettő egyszerre nem fér meg. Ez nem igaz, ez végig egy érvelési. Hát, hogy mondjam, ha jó hiszemű akarok lenni, akkor azt mondom, hogy tévedés volt, ha egy kicsit szilárdabban akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy ez azért egy kicsit a szándékos megtévesztés, és ez sokszor már benne volt, NGO-k részéről is, és a valóság sosem ez volt, hanem mindig az volt a kérdés, hogy akkor süt a nap és fúj a szél, akkor legyen a megújuló. Ebben nincs vita szerintem. De ennek van egy maximum, amit elbír egy energiahálózat, és kell egy alaptermelés, minden politikai blabla ellenére, áram az gyakorlatilag a fizika törvényét követi, nem a politikai vélemények törvényeit, kell egy bizonyos mennyiségű áramot megtermelni, hogy neked a feszültség az 230 volt legyen, és 50 hertz legyen abban a vezetékben, amikor bedugod a laptopot tölteni. Ha ez nem így van, akkor probléma van, mert ha több, akkor ugye megsüti a rendszeredet, ha kevesebb, akkor meg azért megy tönkre az eszköz, mert a kis feszültség van. És ennek a kipótlására, tehát gyakorlatilag a zsinórára megtermelésére volt valójában két modell. A francia modell, ami azt mondta, hogy amikor nem fúj eléggé a szél és süt a nap, elég áramunk legyen, akkor atomerőművel termelünk áramot. A német modell ebben annyiba különbözött, hogy ők gázturbinát használnak. És gyakorlatban Európában most jelenleg a valóság az úgy néz ki, hogy nagyon környezetbarátnak elgondolt, mert ott ugye napelem van, meg lehet ott atomerőműveket, úgyhogy az biztos nagyon zöld. A német energiaszektor az a lengyelek meg a olaszok után a harmadik legszennyezőbb jelenleg Európában. 332 g széndioxidot bocsájtanak ki minden egyes kilowattóra áram megtermeléséhez, és ehhez képest a francia az 85-öt. Mert ők nem gázturbinával termelik este meg téli napokon a áramot, hanem atomerőművel, ami működés közben nem bocsájt ki széndioxidot. Ráadásul azt is fontos kiemelni, hogy ezek a jó kis rúrvidéki széntüzelési erőművek, amiből azért pár még működik, ezek sokkal károsabbak a környezetre, mint bármilyen atomerőmű. Fun fact, rákkeltő molekulát belélegezni egy hőerőmű közelében lényegesen nagyobb eséllyel fog megtörténni, mint bármennyi időt eltöltesz egy atomerőmű mellett.
Az emberiség körülbelül a 70-es évek környéke óta áll olyan szinten technikailag, hogy meg tudjuk oldani a teljes villamosenergia termelést atomenergiával. Változó, tehát ezt úgy hívják, hogy load follow, azaz terhelés követő termelés tekintetében. Németországban, amiket leállítottak a Zisár 2, illetve a Neckarstein atomerőmű, ezek 60%-a, tehát a teljesítményüknek 60%-át képesek voltak szabályozni 10 percen belül, ami százalékos, tehát gigawatt per perc százalékos teljesítményváltozásban megfelel gyakorlatilag a legmodernebb gázturbinás erőműveknek a szabályozásának. Tehát az egy nagyon-nagyon, is mondjam, tehát ez megint csak egy rossz indulatú, terjesztett pletyka, hogy az atomerőmű az nem képes a terhelést után követni. Az valóban igaz, hogy akkor működik a leghatékonyabban, hogyha fogom magam és folyamatosan úgy jártam, hogy a csövön kifér, hogyha megnézzük, akkor a paksi atomerőművünknek 108 és 103 százalék között van, tehát a névleges kapacitásánál nagyobb mennyiséget tudunk belőle kivenni, nyilván a generátoroknak, illetve a különböző szabályozó köröknek köszönhetően, tehát ez megoldható technikailag, és már meg is léptük, a franciák gyakorlatilag ezt csinálják, beléptek melléjük most már a finnek is, akik ezt csinálják, a svédek szintén képesek arra, hogy a vízerőművekkel tökéletesen kiegészítsék a egyébként meglévő 5 gigawatt, sőt 5-8 gigawatt atomenergia teljesítményüket. Tehát ez igazából nem ok arra, hogy ne használjuk. Erre egy ilyen mondással tudnék, tehát az atomenergia az egy drága módja annak, hogy olcsó áramot termeljünk. A megújuló energiák azok olcsó módjai annak, hogy drága áramot termeljünk. Hát akkor most döntsük el, hogy a fogyasztó szempontjából most melyik a fontos. Ideológiailag az, hogy mi termeli nekem az áramot, vagy pedig az, hogy mennyit kell csengetnem a számlára. Thank you.
Egyébként az, hogy mennyi ember halt meg az atomenergiától, arról egy irgalmatlan téveszme terjeg az interneten. Tehát a főcsapod az internetet, lesz olyan, hogy ilyen több százezre számokkal fogsz találkozni, mert volt olyan európai zöld politikus, aki leírt egy ilyen nagyon nagy számot, és én néztem, hogy ez hogy jött kinek, és akkor egy kis számogatás után rájöttem, hogy úgy, hogy ez a szerencsecsomag hozzászámolta a hiroshimai meg a nagaszaki atomtámadásban elhalt huntakat is, a atomerőmű balesetekhez, a katonai, tehát katonai balesetek, illetve például atomtenger alatt járó elhunyt katonákat, mindent, amivel az atomszó szerepelt, az beleszámolta. Valójában atomerőmű miatt a legdurvább becslés, az ugye főleg Csernobil itt a Ludas, az 4000 fő. Évente ennél többen halnak meg Indiában a hőerőművek károsanyagkibocsátása miatti egészségkárosodás. Nem csak a széndioxidra kell gondolni.
Németországban igen. Olyan 10-12 ezer fő azoknak a száma, akiket a légszennyezés kapcsán közvetlenül az erőművi kibocsájthoz.
Európában rengeteg helyen, például a hőerőműveknek a meddő hányóját fújja a szél, mert még befüvesítve sincsen, tehát és azt azért beléleg ez nem túl egészséges. Annyira talán csak vissza, hogy ugye miért van az, hogy a politika az egy kicsit ilyen furán áll az erőművekhez, az megint csak ide vezethető vissza, hogy ez a 40 évnyi sötétzöld agymosás, nem tudom ezt máshogy mondani, mert itt tényleg úgy kell elkezdeni, hogy olyan politikusok beszéltek erről, akikről látszik, hogy semmennyire nem értettek hozzá, hogy elterjesztették azt, amit említettél, hogy ugye az erőművek azok fejlődtek. Most bele kell gondolni, hogy nagyjából a fukushimai meg a csernobili erőmű az nagyjából akkor volt tervezve, mint a Trabant. A Paks 1-es erőmű az akkor volt tervezve, mint az 1-es Golf Volkswagen. Az új paksi erőmű az akkor volt tervezve kb. Mint mondjuk egy az első generációs Opel Astra. És annak egy továbbfejlesztése. Na most ehhez képest az új erőművek, azok meg már olyanok, mint mondjuk a legújabb Volvo, és a töréstesztje az autóknak az kicsit fejlődött, tehát mondjuk össze tudott hasonlítani, hogy balesetnél mennyi a túlélési esélyed egy Volvo-ban, meg mondjuk egy Trabantban. Most az atomerőművek pont ugyanennyit fejlődtek, nem csak a leszabályozásban, hanem a biztonságban. De hogy az atomerőművek a hivatalos dokumentumokban még mindig folyamatosan úgy vannak leírva, hogy a Trabant szintjén léteznének, és azért gátoljuk a Volvo szintű erőműveknek az építését, mert a Trabant szintűekkel baj volt. Erre mi lenne a logikus megoldás? A régieket bezárjuk és építünk újakat. De az a megoldás, hogy nem engedjük az újakat, biztonságukat építeni, és a régieknek nyújtogatjuk a üzemidejét. Gyakorlatilag nagyon rosszul állunk hozzá a dologhoz. Másrészt meg, amit már említettem, ez a hamis kompozíció annyira el lehet ültetve az emberek agyába, hogy hivatalos állami dokumentumokban folyamatosan ez a téveszme bele van írva. A lengyelt, a cseh dokumentumot tudom mondani, ami ezzel foglalkozik, az ő klímastratégiájuk, de ez konkrétan le van írva az, hogy az atomerőmű és a megújuló között választani kell, pedig soha nem ezt között kellett választani, hanem a gázturbina. Meg ugye azért a megújulóknál azt hozzá kell mindig tenni, hogy ugye megújulók azok az áramot nagyon változó pénzen termelik, nagyon függ attól például milyen az időjárás. És csak egy példát mondjak, hogy ez a Lazard 2023-as felmérés, az mutatta ki, hogy a napelem az tud 24 dollárért is termelni kilovattóra, meg a wattóráramot, meg 282-ért is. Attól függ, hogy az USA-nak, ez ugye az USA-ban készült, hogy a déli vagy az északi részén van a napelem, meg hogy éppen milyen volt az adott évben az időjárás. A szél is elég nagy szórás, az ilyen 24 és 140 között van, és ehhez képest az atomerőmű az ilyen 141-200 között van, tehát nagyjából ugyanabban a skálában, mint az a nap. Nyilván az alsó rész az hiányzik, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ez ugye ez sosem így ijesz ki valójában. Tehát amikor az ember lát a tájban egy napelemet, vagy mikor beharang tévében van egy ilyen cikk arról, hogy na most átadtunk egy napelemet, akkor mindig képzelje hozzá a gázturbinát, ami éjszaka termeli az áramot. Ami meg rádob egyből a gázturbina egy plusz ilyen 150-200 közötti összeget. Tehát valójában ezt úgy kell nézni. Ha tárolod, az még rosszabb, mert egyébként az meg már ilyen 300 dollár környéki. És nem nagyon tudunk áramot tárolni, tehát minden ilyen tévhit ellenére az, hogy mi majd itt tározgatjuk az áramot, az ilyen tök jó hangzik, lehet vele kampányolni, meg interneten mémeket gyártani. A valóság az, hogy ez ilyen, és nem akarok, amit én ismerek, legnagyobb áramtároló rendszer az USA-ban van, az üzem biztosan tud 100 megawattot termelni 4 órára.
Az ár kategóriákban olyan szintű számháború megy, amiben egyszerűen nem érdemes belemenni. Leginkább azért nem érdemes belemenni, mert az élettartam az, amivel nem tudunk konkrétan igazságot tenni. A mindenféle ilyen bekerülési számolásban ugye amortizációs idők vannak. véve. Na most az amortizációs időt, hogyha az atomerőműnek az eredeti építése során általában ezt 40 évben határozzák meg. Az új tervek azok 60 évre vannak. Na most ezek a 40 éves élettartamok, ezek most így nagyjából már járnak lefelé, nekünk is Paksnak így kvázi most járt le, 40 éves élettartam, és simán meghosszabbítható. Tehát, hogy akkor a korábban, tehát gyakorlatilag egy teljes egészében leamortizált, tehát a te tőke listádon már nem szereplő erőműved, az továbbra is termel neked egy gigawattóra áramot. Ezt mekkora diszkonttal számolod bele? Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ingyen termel, mert az erőműnek, az atomerőműnek az üzemanyagköltsége az gyakorlatilag nulla. Na most ehhez képest akkor nézzük meg a megújulóknak az amortizációs költségét. Hát az európai szélerőművek azok most igencsak hatalmas bukóban vannak, mert mint ahogy kiderült, hogyha az ember kivisz a tengerre valami vasat, akkor az akármit csinálok vele, akármilyen módon védem, az elkezd rozsdásodni. Egyszerűen a tengervíznél korrozívabb környezetet nem nagyon lehet elképzelni így a világon. És ezeknek a tengeri, amikhez gyakorlatilag nagyon nagy reményeket fűztünk, mert hogy a tenger fölött folyamatosan fúj a szél, és az északi tenger fantasztikus, ez lesz az új gázmező, vagy hát az új energiamező. Itt gyakorlatilag 5-10 év alatt tönkre mennek azok a szélerőművek, amiket egyébként 20-25 évre terveztek, és a Siemensnek olyan mértékű, és ugye a Siemens Gamesa, a Veolia, ezek olyan mértékű garanciális költségekbe vannak beleverve, amik egyszerűen a cégek profitabilitását lenullázták. Emiatt olyan szintű összeomlása van a részvényárfolyamoknak, hogy gyakorlatilag a szélerőműveknek az előrevetített kiépítését azt gyakorlatilag visszaszabályozták most már az előrejelző cégek is, és szerintem ez még folyamatosan fog tovább. Tehát mi, mármint Magyarország, akik nem ültünk föl erre a szélerőműves bizniszre, szerintem most már nem is fogunk.
Van egy érdekes földrajzi vonatkozása, ugye, hogy a Németországban azért az egy tipikus probléma, hogy ugye a német ipar az két helyen van a déli részén, a Bajorországban, meg a Ruhrvidéken. Ugye a Ruhrvidékre nem nagyon kell ez a szélerőműves napelemes áram, mert ott ugye például a vegyiparnál nem tudom kibekapcsolgatni a rendszer, tehát ott akkor elszúródnak a molekulák, lehet előről kezdeni, és minden mehet a kukába. Az autóiparnál meg lehetne azt tenni, hogy az erőműbe, hogy az autógyártás, azt tudom úgy hangolni, hogy amikor tudom, hogy jön a napsugárzás, fúj a szél, akkor csináljuk az energiaigényes részfolyamatokat, és a kevésbé energiaigényeseket időzítjük. Nem könnyű, elméletben meg lehet oldani, senki nem próbálta még ki egyébként, azt hozzá kell tenni. De a fő probléma az, hogy Németországban annyira jól sikerült az energiaszektor elleni politikai hergelés, az elmúlt 40 évben, hogy most már kisebb néplázadást tör ki, csak egy felső vezetéket akar valaki keresztül vinni. Ezért az van, hogy gyakorlatilag az északi szélerőművek és a déli ipar között nincsen vezetékhálózat, hanem jelenleg valójában az történik Németországban, és ezt szépen ügyesen el van sikálva a statisztikában, hogy az északi szélerőműveknek az áramtermelését azt vagy Hollandiában exportálják, vagy Dániába és Lengyelországba, és a cseh meg lengyel hőerőműveknek a vezetékből hozzák el az áramot a déli részre. És gyakorlatilag a jó kis széntüzelésű lengyel erőművek, amik közül egyébként többet már be kéne zárni, mert olyan szennyezőek. Úgyhogy ugye van például egy olyan erőmű, ami ellen Európai Uniós bírósági döntés, hogy be kell zárni, mert higany tartalmaz az ottani kőzet, és emiatt nagyon környezetszennyező az ott a bányászat. Az erőmű, a lengyelek úgy vannak fel, hogy inkább fizetik napi szinten a bírságot, de nem zárják be az erőművet. Nem feltétlen csak azért, mert nagyon kell az áram, hanem azért is, mert egyébként egy szociális katasztrófa lenne azon a térségen, mert általában ezeken a bányászvidékeken az egyetlen nagy foglalkoztató a szénerőmű, bány és az erőmű, nálunk viszont is ez egyébként egy példa Észak-Magyarországon, és ugye pont ezért van az, hogy sem a németek, sem a lengyelek nem nagyon ácsingóznak. Minden ígéret ellenére folyamatos csúszásban vannak ezeknek az erőműveknek a lezárása. És ugye mindig szokott lenni egy érv a mellett, hogy például az atomerőművekkel az egy hatalmas nagy baj, és azért drágák, mert hogy ugye nagy késésekkel adják át az erőműveket. 5-10 éves késések vannak. Ezt nem szokták hozzátenni, meg egyébként minden erőműben, nagy beruházásban. Meg kell nézni a lengyeleknek az új hőerőművét, gázturbinás hőerőművét, az gyakorlatilag ugyanolyan csúszásban van, mint a svéd atomerőmű volt. Ennek semmi köze nincs konkrétan az atomiparhoz. Ez egy európai építőipari problematika. Ez kicsit földre, az kicsit demográfia. Egész egyszer, ugye 70-es éve volt az olajválság, akkor épült ki Európában egyébként a nagy infrastruktúra. A vasútépítés, kikötők, a vízerőmű építési hullám Európában akkor zajlott, meg mindenféle erőmet elkezdtek építeni. Ugye például ilyen szempontból Magyarországon ugye esetében, amit érint az a Bőssy vízerőmű, az például már legutolsó között volt a nagy európai vízerőmű építési hullámba. Ez 90-es évek lezárult. Gyakorlatilag az európai nagy infrastruktúra kiépült. 90-től 2000-es évekig gyakorlatilag volt egy generációváltás az építőiparba. És ezek az öregek, akik építettek ki 1000 megawattos erőműveket, most ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy ez egy gázturbinás 1000 megawattos ugye, atomerőmű, ez a réteg ez elment nyugdíjba. Az új réteg, azok is nagyon jó mérnökök, de hát ők egész addig miket építettek? Autópályákat, plázákat, mit tudom én, bevásárlóközpontokat, kicsit más skidrek kellenek, és Európában minden nagy beruházás irgalmatlan késéseket szenvedett, meg az USA-ban is, emiatt. Emiatt van az, hogy egyébként a vasút egész Európában amortizálódik, vagy hidak omlanak össze, ez egy olyan probléma halmaz, aminek egy nagy köze van ahhoz, hogy gyakorlatilag egy tudás réteg ez, meg egy ellátási lánc, tehát ez a megaberuházásokhoz szükséges ellátási lánc, ez gyakorlatilag a 90-es években szétesett, mert senki nem költött ezekre. Az első komoly nagy megaberuházás, amit európai szinten brutális csúszások nélkül meg tudtunk csinálni, azok egyébként az LNG terminálok voltak a tavalyi év folyamán.
Gyakorlatilag, hát volt.
Igen. Egészen addig Európában ilyen nagy beruházások folyamatosan 5-10 éves csúszásokkal mentek. Ez mondom, tehát ilyen szempontból ez nem az atomerőművek sajátossága, már csak azért is, mert nézzük meg a Kínát, ahol folyamatosan zajlottak meg a beruházások, ott úgy gyártják az atomerőműveket, mint nálunk a tömbházakat, tehát gyakorlatilag csúszás nélkül ütemidőre, mert megvan ez az ellátási rendsz. Nyilván ott is vannak problémák, de hozzáteszem ott is ugyanúgy vannak problémák a gázturbinás erőművekkel, meg a vízerőművekkel is, nem csak az atomerőművekkel.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben megismételtük az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó szállításunkat. A témáról Németh József Lukács, biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök a szerkesztőt, Stikovics Ernőt hallják. A Nagyeget-hegyi Szentkereszt kápolna kutatása önkéntes tevékenység keretében folyik 2018 óta. Az egykor virágzó búcsújáróhelynek a 19. századra még a köztudatból is kikopott az emléke. Levéltári dokumentumok, illetve terepmunka segítségével végül sikerült meghatározni az épület elhelyezkedését és kikutatni a történetét is. Azt tudjuk, hogy Barkóczi Ferenc építette 1752-ben, és az utolsó búcsút 1768. szeptember 14-én tartották. Ezt követően az épületet elbontották, berendezési tárgyait más kápolnákban helyezték el. Az ásatásra idén több alkalommal is nyílt napot szervezett a feltárás kezdeményezője, a Kaptárkő Egyesület. Erre látogattam el én is. Havasi Norberttel, a Kaptárkő Egyesület elnökével beszélgetek méghozzá egy nyílt napon, nem az elsőn, az Egethegyi kápolna feltárása folyik, és erre vártátok május 12-én is, tulajdonképpen most utolsó alkalommal idén az érdeklődőket, akik szép számmal megjelentek a feltáráson. Én azt hiszem, hogy most már az évek alatt lett olyan ismert, vagy lett olyan jelentős a Kaptárkő Egyesület többek között emiatt az ásatás miatt is, hogy mutassuk be azoknak, akik még nem ismernék.
Hát igen, érdekes utolsó alkalom, de reményeink szerint nem utolsó alkalom, sőt, talán idén se utolsó alkalom. Most a Vármúzeum régészeivel azt beszéltük, hogy bár ma befejeződik a régészeti feltárás, de ha minden jól megy, akkor ősszel egy újabb kéthetes etappal folytatódik a régészeti feltárás, és akkor újra lesznek nyílt napok. De igen, most tavasszal ennyi volt, tehát a mai nap várjuk utoljára az érdeklődőket, és meg tudják lényegében tekinteni a romokat betakarás előtt, és ez a betakarás igazából az annyit jelent, hogy geotextillel történő, hát állagvédelem, konzervál, állás a következő etapig, amíg nem folytatódik a régészeti feltárás ősszel. Úgyhogy ezek most a tervek, és igen, egyre többen jönnek, tehát eljut egyre több helyre a híre a kápolnának. Ez a nyílt nap is úgy lett meghirdetve, hogy közösen hirdettük meg a Dobó István Vármúzeummal, Facebookon, weboldalunkon, azért a médiában is ment róla, rádióba, újságba hír, hogy lesz ez a nyílt nap, zajlik a feltárás, és jönnek sokan egriek, de nem csak egriek, tehát az ország egész sok részéről érkeztek. Most, hogy ők itt voltak éppen, itt pihentek Eger és környékén, és azért választották ezt, vagy konkrétan ide jöttek, ez nem derült ki, de tényleg nagyon sok az érdeklődő is, kíváncsiak arra, hogy milyen munka zajlik itt, mit sikerült itt az elmúlt évek alatt találnunk.
Nem emiatt jött létre az egyesület, ez tulajdonképpen csak egy mellékszála volt, ami befűződött az egyesület életébe általad, mert ez a te érdeklődésedet keltette főleg inkább. Mikor alakult az egyesület, és milyen céllal?
Az egyesület hivatalosan 2003-ban került bejegyzésre, ahogy a nevünk is mutatja, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, tehát elsősorban a kaptárkövek, mint a bükkalja, különleges természet és kultúrtörténet értékeinek a védelme bemutatása volt a célunk, illetve hát a környezettudatos nevelés, a szemléletformálás. Igen, ez egy mellékszálként jött, annyiba mellékszál, ugye, hogy az Egedhegyi Tanösvénynek a felújítását végeztük éppen, az információs táblákat készítettük, és én vállaltam azt a feladatot, hogy akkor az Egedhegy a történetéről, történelméről, legendákról, múltról írok, és ahogy elindult a gyűjtés, első körben könyvtárba, aztán levéltárba, jöttek elő az információk, hogy hát kápolna állt az Egedhegy tetején, és innentől kezdve rabul ejtett ez a történet, ez a dolog. Olyan kevés információ volt, annyira nem tudtunk semmit, helyét nem tudtuk, nem tudtuk elképzelni, hogy mekkora, hol állhatott pontosan, úgyhogy elindult egy lázas kutatás, egyre többen és többen csatlakoztak, és fertőződtek meg ezzel a vírussal, és egy hatalmas nagy közösség kutatja lényegében napjainkban már a kápolnát, a történetét, a romjait.
Említetted a tanösvényt, ami föl is levezet az Egedre, illetve az Egedről is bemutatja mindazt, amit tudni érdemes, sőt, illik erről a hegyről. Mit érdemes tudnunk, és mit illik tudnunk az Egedről?
Hát az Eged lényegében helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt áll, és nem véletlenül, hiszen mind az élővilága, mind a geológiája érdekes a hegynek, és igazából a tanösvény ezt próbálja nagyon közérthetően, nagyon egyszerűen, szemléletesen, ábrákkal, képekkel bemutatni. 10 állomás, ebből az egyik ugye a kápolna, a legendák és a múlt, de van szó szőlőművelésről is, hiszen Magyarország legmagasabban fekvő és termő szőlő tőkéi itt találhatóak az Eged oldalába, bemutatja az élővilágot, bemutatja a hegynek a geológiáját, a keletkezését. Tehát nagyon sok érdekes információval gazdagodhat az, aki ezt a tanösvényt végigjárja. Nem mellesleg páratlan panoráma a hegy tetejéről, majdnem 360 fokba, 3 kilátópont, ugye az egyik, amiről az Alföldet és a Bükkalját látjuk, az egyik, amiről rálátunk a városra és a Kékestetőre, és a harmadik kilátópontról pedig a Tárkányi medencébe látunk el, és a Bükköt is látjuk, és éppen onnan jövök a kilátópontról, és az Alacsony Tátra látszódott éppen a havas csúcsokkal.
Egyébként kicsit úgy érzem, hogy már úgy magatokénak érzitek a hegyet, hiszen talán a legtöbbet most itt ti vagytok fönn, vagy ti tesztek érte. Nem csak a tanösvényre gondolok, nem csak a kápolnára, de azért felhívjátok a figyelmet arra is, hogy szemetelni az erdőben nem illik.
Ez a hegy inkább az egrieké. Én úgy érzem, hogy ez az egrieknek valahol egy ilyen szent hegye, hogy akárhonnan érkezünk a városba, a hegynek a monumentális alakja az szembetűnő, és szerintem minden egrinek megdobogtatja a szívét, amikor meglátja a szeretett Eged hegyet, és igen, vigyáznunk kell rá, nem csak azért, mert természetvédelmi oltalom alatt áll, szerintem ez egy alap dolog, hogy ha az erdőbe érkezünk, ott vendégek vagyunk, a szemetet vigyük haza. Itt az Egeden is a tanösvény mellett nagyon sok infótáblát raktunk ki szemetelésről, tűzgyújtásról, tehát hogy mik a szabályok, hogyan illik viselkedni az erdőbe, sokan nem tudják még mindig sajnos.
Sajnos, és ezért kell szemetet szedni utánuk. A múltkoriban is itt találkoztunk, ja. Akkor is éppen szedted a szemetet.
Igen, akkor pedig az Egri Kárpát Egyesületnek volt az akciója, és ahhoz csatlakoztunk egy páran. Nagyon szeretjük ezeket a figyelemfelhívó akciókat, viszont tény az, hogy ez csak figyelemfelhívásra jó, tehát nevelni kell az embereket, és terelni őket afelé, hogy a szemetet, amit felhoztak, vigyék le. Nem itt van a helye, itt nincsen hulladékszállítás, itt nincsen megoldva, itt senki nem fogja utánuk elvinni, a szél szétfújja, az állatok széthordják. Egyszerűbb az, hogyha visszatesszük a táskába, súlyba már kevesebb, hiszen megettük a dolgokat, amik benne voltak, vigyük le és helyezzük el otthon a hulladékot.
Térjünk vissza a kápolnára. Igazából most kezdődik még a részletekről a munka java, hiszen most jön a kintalvás.
Nem, kintalvás ebben az évben nem volt, ez elmaradt. A tavalyi évben úgy zajlott a feltárás, hogy lényegében minden felszerelés itt volt, és mindig voltak kintalvósok, akik úgymond vigyáztak a felszerelésre. Ez idén elmaradt. Idén kicsit talán kevesebben voltunk, az időse kedvezett, annyira elég hűvös éjszakák voltak, hogy igazából az volt, hogy jöttünk, mentünk, és most már megyünk. Tehát holnapi nappal összepakolódik a felszerelés, és leszállítjuk a hegyről, úgyhogy már most kintalvás nem, majd talán ősszel lesz kintalvás.
Mennyivel tudtok többet most a kápol? Jó szó ez a kápolna? Mondjuk kápolnáról, mint korábban mondjuk tavaly.
Hát igen, kápolna, az írásos emlékek szerint és a levéltári adatok szerint is kápolna, de bárki feljön ide és megnézi a monumentális méreteit, majd 26 méter hosszúságú maga a kápolna, amit én egy tisztességes templomnak neveznék, ami abban a korban szerintem bármelyik faluban megállta volna a helyét. Monumentális méretei vannak, és most már tudjuk az alaprajzát. Tehát ez a mostani kéthetes ásatási turnus, ez arra volt jó, hogy lényegében a falazat körbe ki lett bontva, és látszódik a pontos alaprajza a kápolnának, látszódik, hogy volt egy sekrestje, a sekrestje mellett egy lépcsős torony, ami valószínűleg a sekrestjének az emeletére vezetett, ki lett bontva teljesen a szentély, tartó támpillérek látszódnak, valószínűleg a mellékoltárokhoz is kapcsolódhattak ezek a tartó és támpillérek, tehát nagyon-nagyon sok mindent tudunk, illetve hát még többet tudnak a régészek és a szakemberek, akik majd ebből modelleket készítenek, rajzok lesznek, tehát remélhetőleg ezeket pár héten, pár hónapon belül be is tudjuk mutatni majd a nagy közönségnek, akár online, akár itt a helyszínen, hiszen itt a tanösvényről pont hiányzik egy infótábla, az direkt nem raktuk fel a felújítás során, hiszen ezt vártuk, hogy lezáruljon a kápolnának az idei régészeti ásatása, és új infókkal gazdagodva egy friss infótáblát tudjunk kirakni.
Lesz most egy konferencia, ha jól tudom, még májusban?
Igen, ezt a május 26-a hétfő, hogyha jó dátumot mondok, délutáni kezdéssel a Dobó István Vármúzeumban lesz egy műhely konferencia az eddig elért eredményekről, mind régészet, mind a kápolnához kapcsolódóan megtalált művészeti tárgyakkal kapcsolatban, tehát itt az oltárképről beszélek, például aminek a restaurálása jelenleg Budapesten zajlik. Tehát, hogy ezekkel kapcsolatban lesznek előadások, én meleg szívvel ajánlom mindenkinek, hiszen ezt lényegében szakemberek is és szakértők fogják elmondani ezeket a tudnivalókat, és jóval részletesebb infókkal tudnak szolgálni, mint én.
Nagyon indiszkrét vagyok, ha elmondom, hogy egy igazán csúnya szó, de szenzációs felfedezés tettetek az oltárképpel kapcsolatban?
Igen, én egyébként szeretem ezeket a frázisokat, tehát egy tényleg szenzációs, hiszen nem egy oltárképről beszélünk, hanem kettőről, hiszen a restaurálás során kiderült, hogy a most látható rétegek alatt van egy fedőréteg, amivel elfedték az eredeti oltárképet.
Hát ezt még csak azok kedvéért, akik nem tudnak, ennek a kis kápolnának, aminek a romjainál állunk, az oltárképét a 60-i temetőkápolnában találtátok meg föltekerve.
Így van, így van. Tehát a levéltári adatok alapján jutott oda kutatótársam Téme, a Nemesné kis Téme, a művészettörténész, hogy bizony ez lent lehet valahol Egerbe ez az oltárkép, és ezt meg kéne keresni, és meg is volt a helyszín, tehát a 60-i temető kápolnája, ahova bementünk, szétnéztünk, és egész véletlenül a lomok közt összetekerve, bekeményedve találtuk meg, valószínűleg a padláson pihent évtizedeket, akár az is lehet, hogy 100 évet, hiszen ugyanaz a jelenet van megfestve most jelenleg a 60-i temető kápolnájában, tehát egy másolat van most jelenleg kint, és az eredeti oltárkép az lekerült és ott maradt, és az eredeti oltárkép rétegei alatt ott pihen az, ami valószínű itt az Eged kápolnába is díszíthette az oltárt. Nem tudni pontosan, miért került fedésre és átfestésre. Ez egy külön szakma, ez egy külön történet.
Igen, az a lényeg, hogy átfestés, mert alatta ugye volt egy korábbi oltárkép.
Az eredeti oltárkép az Szent Mihályt ábrázolja, és ez került letakarásra, és erre a letakaró rétegre került rá az új oltárképnek a jelenete.
Előre láthatólag szerinted mennyi időre ad még ez nektek munkát, ez a kápolna?
Hát én nagyon optimista vagyok, de én ahogy körbenézek, én azt mondom, hogy ez legalább 5, de inkább 10 év még, mire itt teljesen ki tudjuk bontani, és most látszik igazából, milyen kőmennyiségről van szó, amivel valamit majd kezdenünk kell előbb-utóbb, hiszen nem lesz itt jó helyen a romok közvetlen környezetében, ezeket előbb-utóbb deponálni kell valahova, arrébb hordani, arrébb pakolni. Ez még sok-sok év, mire tényleg olyan látványos lesz. De hát ezt önkéntesek munkája segítségével végzi a Vármúzeum, tehát hogy ez idő.
A Kaptárkő Egyesületről és a Nagyegedhegyi Szentkereszt kápolna kutatásáról a Kaptárkő Egyesület elnökét, Havasi Norbertet hallották.
Az életem, csak csak te vagy az egyetlen. Minden percben szükségem van rád. Futok hozzád minden nap, tudom jól, te el nem hagysz. Te vagy minden, amiről álmodtam. A színen dobban nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a színen dobban. Te vagy minden, mindenben, te vagy Úr a szívemben, bármit nézek, szemem téged lát. Te uralkodsz mindenhol, te vagy egyedül a hatalmas király. Nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a szívem dobban. Nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a szívem dobban. Nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a szívem dobban. Nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a szívem dobban. Te vagy az Úr, te vagy a cél, hitben járok, futok a győzelemért, a szívem érted él. Te vagy az Úr, te vagy a cél, hitben járok, futok a győzelemért, a szívem érted él. Te vagy az Úr, te vagy a cél, hitben járok, futok a győzelemért, a szívem érted él. Te vagy az Úr, te vagy a cél, hitben járok, futok a győzelemért. Nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a szívem dobban. Nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a szívem dobban. Nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a szívem dobban. Nincs más, csak Jézus,
most Vojnich András utazás a Rejtelmes Kelet Afrikában című könyvének 33. része hangzik el. Felolvassa Szívós Győző.
Két csoportban felmászunk a parton emelkedő Nabuyaton tűszányúra. Teljesen szabályos, kör alakú hamugyűrű. Oldalai roppant meredekek, nem könnyű fotó és filmfelszereléssel felkapaszkodni. Fentről pazar kilátás kárpótol az elszenvedett fáradalmakért. A vulkán mélyen benyomul a tóba. Valójában egy félsziget. A kráter fenekén bokrok, kis fák. Látni való, hogy jó ideje nem működött a hegy. A Rudolf-tó hatalmas víztükre mély kék, a napsütésben sziporkáznak a hullámok fodrai. Erről eszembe jut, hogy még egy néven emlegetik. Jáde. Rászolgál. Különösen, amikor ragyogó zöldbe vált át. Alattunk két kis öböl, benne lassan úszkáló sötétebb foltok. Az mind krokodil. Elől egy kis kettős kúp, az az orra. Mögötte ugyanez szélesebb kiadásban, azok a szemei. A szárazföld belseje felé tekintve elénk tárul az egész pokoli színhely, a nemrégiben még fortyogó tüzes táj. 100 évvel ezelőtt még izzott a láva. Telekiék meg sem tudták közelíteni a lávamezőn át a Nabuyatont. Az utolsó hegyhátról a tó végét és annak környékét teljesen beláthattuk. Meglepetésünkre olyan vidéket pillantottunk itt meg, amelyet fekete láva takart, és rajta különböző, tökéletes alakú kráter volt elszórva. Köztük az egyik, valami alacsony kúphegy szakadatlanul szórta a füstfelhőket, még mindig működő tűzhányok területére érkeztünk hát. A fejnyi nagyságtól a köbméternyi nagyságig váltakozó, nagy zűrzavarban heverő, éles szegélyű kövek zárták el az utunkat és tették a járást rendkívül nehézzé. E vulkáni tömegek olyan frisseknek látszottak, hogy csak lassan közeledtünk feléjük. A füstölgő vulkántól a tó felé nyúltak. Igazán borzasztó volt a hőség, amely a fekete vulkánból sugárzott ki. A Rudolf-tótól délre fekvő ezen vulkáni tájnak elég sajátos, benszülött neve nincs. Úgy látszik tehát, hogy az ott uralkodó borzasztó erőktől való titkos félelem a benszülötteket ezen ijesztő helyektől távol tartja. Magam, vagyis Hőnel bátorkodtam a vulkánt az expedíció vezérének a tiszteletére Teleki vulkánnak elkeresztelni, mert neki tartatott fenn, hogy a sötét világrész ezen legfrissebb tűzhelyéről a világot értesíthesse. Nehezen tudunk a döbbenetes látványtól szabadulni. A lávamező most olyan, mint egy hirtelen megdermett, háborgó, fekete tenger. És holnap ezen kell keresztül jutnunk. Csiga tempóban ereszkedünk le a 45 fokos lejtőn. Fáradtságosabb, mint megmászni a hegyet. Lent Jancsival még körbejárjuk a vulkánt. A friss, mélyfekete láva a Nabujaton lábáig ér. Éles vonal mentén válik el az öregebb, barna anyagtól. Nem csodálkozunk, hogy az akkor még izzó lávatömeg elzárta Telekiék útját ebben az irányban. A táborban Doki és Árpi meglehetősen nyomorult állapotban vár ránk. Különösen Doki érzi magát rosszul, őt már az ideút is megviselte. Március 5. Megint éjszaka indulunk, különben a nappali hőségben el nem érnénk a Teleki vulkánt. Elől benszülött vezetőnk halad, mindegyikünknél két kulacs, bár már sejtjük a korábbi tapasztalatok alapján, hogy kevés lesz. Safinál még a teljes mozi, nálam fényképezőgépek, gyűjtőfelszerelés és egy irdatlan nagy fűrész. Kétségbe esetten csetlekbotlok ezerdi kacatommal a nehéz terepen. Ösvény, mint olyan, nem létezik, s a sötétben a fekete lávából nem sokat látunk. Csúszunk, mászunk az éles sziklák között, remélve, hogy lábtörés nélkül megússzuk a kalandot. Ahol kiszáradt folyómedren át vezet az utunk, ott sem könnyebb a dolgunk. A mély és lazán pergő homokba bokán felül süllyedünk, mint rejtő légiós csapata vánszorgunk előre. A derengő hajnalban keresztül masírozunk egy turkán a falun. Az apró oázist néhány hajladozó pálmafa jelzi. Olyan, mint kicsiny sziget a tengerben. Körben semmi más, mint forró sziklák végtelen mezeje. A turkánák a kör alakú kunyhók között hevernek festői összevisszaságban, mintha valami járvány döntötte volna le őket a lábukról. Pedig csak melegük van, mint nekünk, és inkább alszanak a szabadban, mint a kunyhókban. A falu szélén fiatal lány áll. Meglepve, de minden félelem nélkül tekint ránk. Nemrég ébredhetett, jól esően nyújtózik. Telt mellei kifeszülnek, karcsú, de erős combján, kerek fenekén, lapos hasán játszanak az izmok. Magas, tökéletes alakú, arca is szép, csodálkozó sötét szemei nagyok. Csoda szép nő. Itt a világ végén. Egy idősebb lávafolyás peremén felkapaszkodva, a távolban felsejlik a Teleki vulkán sötét tömbje. Hihetetlen szerencsénk van. Az égboltot felhők borítják. Meleg van ugyan, de egyelőre a nap nem éget. A tűzhányó leginkább egy nagy kupac koromfekete, barnásfekete és sárgásfekete salakra hasonlít. Míg a többiek kőzetet gyűjtenek, magam a Teleki vulkán oldalában megkapaszkodó fát fűrészelem derékba. A hazahozott mintából majd megállapítjuk a fák életkorát, és eldöntjük a vitát, lehetséges volt-e, hogy Telekiék idejében működött a tűzhányó. Mert ezt többen sokáig vitatták. A kulacsok kiürültek. Egy időre a hátizsákokat is letesszük. Azonnal ellepik a vadméhek. Ezekkel a dühös kis állatokkal, amelyek fele akkorák, mint a mi házi méheink, és sötétebb színűek, Telekiéknek is meggyűlt a bajuk. Ők a földre feküdtek, és igyekeztek az orruktól a lábuk ujjáig betakarózni. Ez nekünk nehezen menne, alig van rajtunk ruha. A vadméhek a legkietlenebb helyeken, sok kilométerre az oázisoktól is megjelennek, s ahol valami csekéke nedvességet éreznek, összegyűlnek. Ilyen az emberi izzadság. Nyakunkon, fejünkön, ingünkön nem sokára tucatjával mászkálnak. A másik leggyakoribb pionír rovar a hangya. Ahol csak egyetlen csenevész bokor megkapaszkodik a tűzhányó oldalában, annak a tövében és a kéregrepedésekben már ott szaladgálnak az apró termetű hangyák.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 33. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, valamint a magam nevében is. Tikovics Ernőt hallották.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér,